Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
December 25-én délben Ferenc pápa a Szent Péter Bazilika központi erkélyéről elmondja a karácsonyi beszédét, amelynek állandó témája a béke. A beszéd után Urbi et Orbi áldását adja Róma városára és a világra. Szerdán délutántól haladhatnak át az arándokok a Bazilika Szent kapuján. Az év minden napján reggeltől estig ingyenesen, előzetes foglalás nélkül. A kapunál csak nagyon rövid időre lehet majd megállni, imádkozni, a tömeget terelni fogják. December 26-án a Szent Atya a római Rebibbia börtönben nyitja meg az ott kialakított Szent Kaput, majd beszédet mond a Szent Péter téren. December 29-én a római Lateráni Szent János Bazilika Szent Kapuja nyílik meg a világ templomainak Szent Kapuival együtt. Ami a biztonsági intézkedéseket illeti, hétfőtől a Vatikán vörös zónának számít, majdnem hermetikusan lezárták a Szent Péter teret és környékét. A jármű forgalmat teljesen kitiltották. Kizárólag gyalogosan lehet közlekedni a pápai államnak a Vatikán falain kívüli területén. Bizalmat szavazott a kétkamarás román parlament együttes ülésén a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség részvételével megalakult Marcel Ciolacu vezette koalíciós kormánynak. A második Ciolacu kormányt a kormányt alkotó pártok és a nem magyar nemzeti kisebbségek 240 képviselője és szenátora szavazta meg. A kabinet parlamenti jóváhagyásához legalább 233 szavazatra volt szükség. A titkos szavazáson az ellenzéki pártok törvényhozói 143 ellenszavazatot adtak le. Kelemen Hunor parlamenti felszólalásában rámutatott, a kormány legfontosabb feladata, hogy helyreállítsa az állami intézmények iránti bizalmat, amit csak őszinteséggel, átlátható intézkedésekkel érhet el. Az RMDS elnöke ugyanakkor határozott fellépést sürgetett az idegengyűlölet és az antiszemitizmus ellen. Példátlan összefogással megépül az új gyermek hospice ház, közölte az MTVA sajtó és marketing irodája. Azt írják, hogy Magyarország legnagyobb jótékonysági kampánya, a jónak lenni jó a magyar embereknek köszönhetően idén rekordösszeget, több mint 519 millió forintot gyűjtött össze. Hangsúlyozták, hogy a közmédia által 13. alkalommal megszervezett gyűjtés megmutatta Magyarország és a világ magyarságának nagy lelkűségét. Az idei év kedvezményezettje a Baptista Szeretett Szolgálat által működtetett Tábita gyermekhospiszház, melynek új intézménye most már biztosan felépül, garantálva a gyógyíthatatlan beteg gyermekek és családjaik számára a megfelelő ellátást és támogatást emelték ki. Igazi karácsonyi csodának nevezték az idei jónak lenni jó jótékonysági kampányát, hiszen december 22-éig 370 ezernél is több hívás érkezett a 1355-ös adományvonalra, amely minden eddiginél nagyobb összefogásról tanúskodik. Közösen építjük, erősítjük tovább Magyarországot 2025-ben, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs a közösségi oldalra feltöltött videójában a karácsonyi ünnephez méltó, minden családot érintő jó hírnek nevezte, hogy az országgyűlés elfogadta a családbarát nemzetköltségvetését. A tárcavezető ismertetése szerint ebben több pénz jut a családoknak, a fiataloknak, az időseknek, bővül a felsőoktatás, a szakképzés finanszírozása, és az európai átlag kétszeresét fordítják az identitásunkat erősítő kultúrára. Folytatódik a szakképzésben oktatók béremelése, és elindítják a magyar kutatók béremelési programját is, sorolta a miniszter. Az egyik legfontosabb mérföldkő, hogy jövőre 3754 milliárd forintot fordítunk a családok támogatására, hangsúlyozta, hozzáfűzve ez 447 milliárddal több az ideinél, 2010 óta pedig meg négyszereződtek a családoknak juttatott források, fogalmazott. Sport. Közös megegyezéssel szerződést bontott a DVSC Scheffler női kézilabda csapata és Krisztina Dramacs. Az osztrák válogatott átlövő a horvát bajnok Podravka Vegeta együttesében folytatja pályafutását. Végül az időjárásról. Észak felől határozottabban szakadozik, csökken a felhőzet, és egyre nagyobb területen derül ki az ég, de a középső ország részben és délen még felhős, borult marad az idő. A csapadék egyre inkább a déli, délnyugati határvidékre szorul, majd később ott is megszűnik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 3 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Harmad csebben él az egész világ bennem, csendben ölelem, csendben ölelem. Harmad csebben él az egész világ bennem, csendben ölelem, csendben.
A nap verse.
Ady Endre. Karácsony. Matán a béke. Matán a béke ünnepelne, a messiásnak volna napja. Ma mennyi kén a földnek válni, hogy megváltóját béfogadja. Ma úgy kén, hogy egymást öleljék szívükre mind az emberek. de nincs itt hála, nincs itt béke. Beteg a világ, nagy beteg. Kihűlt a szív, elszállt a lélek, a vágy a láng csupán a testé. Heródes minden földi nagyság, s minden igazság a kereszté. Elvesztette magát az ember, mert lencsén nézi az eget, megátkozza világra jöttét. Beteg a világ, nagy beteg. Ember ember ellen csatázik, mi egyesítsen nincsen eszme. Rommá dőlt a messiás háza, tanítása erkölcse veszve. Ó, de hogy állattá süllyedjen, kinek lelke volt, nem lehet. Hatalmas ég, új messiást küldj. Beteg a világ, nagy beteg.
Ady Endre Matán a béke című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. A karácsonyi ünnepléshez szorosan hozzátartozik a szépen terített asztalon a meg annyi különleges főétel és desszert, s bizony ezekben a napokban a túlevés hibájába esetünk. Lázár Eszter, az EGRI Markot Ferenc Kórház vezető dietetikusa szerint azonban nincs is ezzel semmi baj, hiszen egy átlagostól eltérő időszakról beszélünk. Szó lesz a reggeli fontosságáról, a megfelelő vízbevitelről, és ha már túlzásba estünk az evéssel, néhány tippet is ad műsorunkban ahhoz, mit tehetünk a kellemetlen panaszok ellen. Kérem, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai riportalanyomat, akivel tulajdonképpen az ételekről fogunk beszélgetni, és ezen belül is az ünnepi ételekről, de ki fogunk még térni egyéb másra is, sóbevitel, cukorbevitel. Üdvözlöm!
Én is mindenkit nagy szeretettel üdvözlök.
Az ünnep kapcsán gondoltam arra, hogy egy kicsit beszélhetnénk arról, hogy egyébként a még karácsonyi tradicionális ételeink azért jelentősen terheltek zsírban, cukorban, nagyon szeretjük ezeket. Nyilván ez egy ilyen limitált időszak, tehát talán nem mindig eszünk ilyeneket, vagy ennyi mennyiségben, de kicsit talán hogyan lehetne reformabbá tenni, egészségesebbé tenni ezeket az ételeket, vagy kell-e egyáltalán?
Mivel a karácsony az egy ilyen kiemelt időszak, és ilyenkor mindenki törekszik arra, hogy finomat egyen, meg olyasmit egyen, amit egyébként nem szokott, meg több legyen az asztalon. Ezért azt gondolom, hogy ez így éppen ebben a formában megengedhető, meg nem is lenne jó, hogyha most azt mondanánk, hogy nem, mindenki menjen ki legelni, csak zöldséget egyen, meg nem tudom, száraz húsokat. Tehát, hogy ez nem. Viszont a mennyiséggel, meg az evés idejével, meg azzal, hogy nem hagyunk ki mindent az asztalon, ezzel azért lehet egy kicsit egészségesebbé tenni a karácsonyt, meg a mozgással.
Mert hogy ugye, ahogy mondja is, ez pont arra az időszakról szól, amikor egész nap eszik az ember tulajdonképpen, igen, meg hát járja a családtagoknál az asztalokat. Azért itt mondjuk, hogyha már érezzük, hogy túl sokat ettünk, itt mi történik a szervezetünkkel, vagy hogyan terheljük meg a gyomrunkat?
Hát először is, hogyha kint van egy csomó minden az asztalon, mondjuk otthon, akkor óhatatlanul megyünk, és elmegyünk mellette, veszünk belőle, megesszük. Ez eleve nem jó, mert a testünk az igazándiból egy rendszert szeret, amikor, mit tudom, megvannak azok a bizonyos időpontok, amikor eszünk, és hát van egy kis nyugalmi időszak. Ez azért is kell, mert amikor jól telerakjuk a pocakot, akkor az energia nagy része oda fog koncentrálódni.
Vagyis ilyenkor mi történik?
Igazándiból beindul az emésztés folyamata, és mint mondtam, az energia oda koncentrálódik. Magyarul nem fogunk másodfogó egyenleteket megoldani, hanem örülünk, hogy létezünk. Na, ez a kajakóma, így szokták népszerű nevén mondani, mert ott van az energia, tehát az energia vagy a hasunkban van, ez most nagyon leegyszerűsített, vagy az izmainkban, vagy a fejünkben, tehát így nem nagyon lehet egyszerre több mindent használni. Ezt érdemes megakadályozni. Ezért van az, hogy célszerű nem kirakni mindent az asztalra, mert amit nem látunk, azt nem nagyon esszük meg. Amit látunk, azt igen. Másodszor meg kell próbálni betartani a normál étkezési időket, aztán mozogni, meg nagyon alaposan rágni. és ha kell, akkor kitérek mindegyikre, de tényleg talán a rágás az egyik legfontosabb része ezeknek a szabályoknak, vagy intelmeknek, mert 20 perc evés után jut vissza az információ az agyunkba, hogy ettünk, hogy telik a gyomrunk. Hogyha valaki habzsol, gyorsan eszik sok mindent, akkor hajlamos az ember sokkal, de sokkal többet enni, mint amennyire neki szüksége van.
Ezt az időinformációt már nagyon sokszor hallhattuk, hogy 20 perc igen. után, de itt most honnantól kell számítani? Tehát ahogy leír a gyomrunkba az első falat, most az első uh-huh. falatnál maradjunk meg, onnantól 20 perc, amíg eljut az agyunkba, hogy leért az a falat?
Nem. Maga az evés ideje a 20 perc, tehát nem az első falat, hanem elkezdek enni. Azt viszont tudni kell, hogy nem csak a szánkkal leszünk, hanem a szemünkkel is. Sőt, amikor mondjuk csak valamilyen ételről beszélünk, akkor már beindulhatnak azok a folyamatok a szervezetben, hogy felkészül arra, hogy ennivaló, tehát valami munka lesz, emészteni kell. Nagyon fontos az, hogy tálaljunk, hogy leüljünk, hogy szépen meg legyen terítve, és hogy nyugodtan, kényelmesen együnk. 20 perc időtartam az, ami után fog az ingerület visszamenni az agyba az információ, hogy jól vagyunk lakva.
Akkor tulajdonképpen egyébként pont a látvány miatt érezzük magunkat folyamatosan úgy, hogy még ebből is kell lennünk, vagy ebből is tudunk még enni? Tehát egy idő után valahol eljutunk arra a pontra, hogy ó, én már többet nem bírok, de aztán mégis.
Hát igen, mert a szemünk, tehát kívánja a szemünk igazándiból, mert nem vagyunk éhesek, csak tudom, hogy olyan finom, ott kacsingat az a sütemény.
Régettem már. Igen,
nagyon régen, karácsonykor pláne, mert olyasmik vannak, amit máskor nem annyira sütünk, főzünk. Tehát ugye ezek nagyon erősen befolyásolják azt, hogy mennyit eszünk.
És akkor, hogyha mondjuk egy ilyen jó ebéd után úgy dönt a család, hogy esetleg sétálna egyet, akkor az már mondjuk egy előremutató dolog?
Igen. Én nem tudom, ezt régen így hallottam, hogy evés után állj, vagy 1000 lépést járj. Én ezt szoktam alkalmazni, amikor nincs más módszerem arra, hogy ne terheljem túl a pocakot. Ez egy megfontolandó dolog. Tehát nem kell rögtön leülni. Kicsit ellenmondásnak tűnhet azzal szemben, mondtam, hogy vagy emészt, vagy mozog, de hát nyilván nem maratont fogunk futni, vagy nem tudom, ugrabugrálni fogunk, hanem egy séta. Séta közben, illetve egyáltalán a járás közben minden izmunk dolgozik. Függetlenül attól, hogy ezt tudjuk-e, vagy nem, egész test dolgozik, és bent is vannak izmok, mindenféle mézom, meg mindenféle segíti egyáltalán a táplálék áthaladását, bár egy bizonyos fokig ez automatikus, de akkor is ez segít abban, hogy könnyebben nem iszünk, viszont nem fogja annyira megölni a hasunkat.
Mi a helyzet a folyadékbevitellel? Ilyenkor talán hajlamosabbak vagyunk több cukrosat inni, amit lehet, vagy vélhetően nem iszunk a hétköznapokban, illetve hát itt az alkoholbevitel is.
Uh-huh. Hát ugye a legjobb a víz. Tehát maradjunk abban, hogy minimum attól függ, hogy milyen korosztály, milyen nem, tehát sok mindentől függ, de azért ez az 1-1,5 liter víz, aminek meg kell lenni. Én erőteljesen kampányolok mindig az édes bármilyen löttyök ellen, és ez lehet 100%-os gyümölcslé is, az ellen is, meg az összes többi ellen is. De most alkalmanként, ha az ember megiszik egy pohárral bármelyiket, az ellen nincs kifogás, de ha valaki a vizet helyettesíti, például ezekkel, avval már vannak gondok, alkohol. Nem nagyon tudok hozzászólni, mert én semennyi alkoholt nem fogyasztok, tehát én nem iszom semmi ilyesmit. Annyit tudok, hogy nagyon-nagyon megterheli a májat. Tehát nagyon nagy munkába kerül az alkoholt semlegesíteni a szervezetünknek, ennek ellenére biztos, hogy nem fognak inni az emberek alkoholos italt. Hát itt a mérték. Mindig erről szól az élet, hogy mit viszünk túlzásba, avagy mit tudunk kordában tartani.
A telehas és az alkohol problémájára gondoltam itt, hogy az alkoholbevitel mit okoz a gyomrunknak tulajdonképpen? Segíti az emésztést egyébként az alkohol? Ugye ez egy tévhit?
Hát nem. Nem, igazándiból nem. Bár régen úgy tudom, hogy ez a pálinka dolog, ez úgy nagyon használatos volt. Nem teljesen tudok ebben jól állást foglalni, mondom, mert hogy én nem iszom semmilyen alkoholt. Én csak ennyit tudok, hogy magát a májat, ami egy nagyon komoly, sok feladattal bíró szervünk, ezt nagyon-nagyon-nagyon megterheli. Tehát én ennyit tudok mondani erre.
Ha most így a karácsonyi készülődés során már tervezzük az ünnepi menüt, akkor hogyan tudjuk egy kicsit egészségesebbé tenni, akár az alapanyagok felhasználását tekintve? Ugye itt kérdéses mondjuk a margarin zsír használata, erről általában megoszlottak a vélemények. Mi az álláspont?
A hivatalos az biztos, hogy a margarin. Ami az enyém, az, hogy sok ételhez sokkal jobb a zsír. Én a margarint bármilyen felsorolásba is mindig a legutolsó helyre szoktam tenni. Tehát nem tudom, halászlevet szoktak csinálni, meg pontosan nem tudom, hogy mit nálunk abszolút nem hagyományos ételek vannak. Egy csomó étel jól elbírja a zsírt. Aztán az olívaolaj, napraforgó kevésbé, tehát az olívaolaj, és utána még mindig jön a vaj, meg a margarina sor végén.
Ha már említettük a halat, igen, azért általában erre az időszakra korlátozódik talán az évi halfogyasztásunknak az összmennyisége, igen, de itt helyesen is, hogy tényleg így van, kevés halat fogyasztunk, és többet kellene?
Valóban érdemes lenne több halat fogyasztani, de ez szerintem ízlés kérdése. Tehát meg valahogy most már nincs benne a köztudatban, hogy halat, meg gondolom az ára is befolyásolja azt, hogy miből és mennyit eszünk, de az biztos, hogy ilyenkor tényleg ez a halászlé, ez egy tradicionális karácsonyi étel, vagy bármilyen módon hal elkészítve. Jó lenne beiktatni azért, mit tudom én, hetente, mondjuk két hetente legalább valami halételt enni.
Mi az, amivel segíthetjük itt a túlzott evésben az emésztésünket, hogyha már tényleg nagyon sokat ettünk, és kicsit úgy könnyítenénk a helyzeten, hogy ne legyünk ilyen puffadásban esetleg, vagy hogy ne érezzük ezt a tehetségérzetet?
Hát az egyik legjobb az a citromos víz, amivel egy ilyen nagyobb evés után tudunk segíteni saját magunkon. Ez nem olyan víz, hogy egy pohárba belecsöpögtetünk 3 csepp citromot, és így megelégszünk vele, hanem inkább nagyon kevés vízbe nagyon sok citrom, minden édesítés nélkül.
Itt ugye hangsúlyozzuk ki, hogy nem magára a citrom lére gondolunk, amit a boltokban leemelünk a polcról.
Nem, én ezt szoktam használni. Kérdés szokott felém lenni, hogy citromlével működik-e. Megvallom őszintén, nem tudom, mert én mindig citromot használok ebben az esetben, úgyhogy gondolom, hogy vala bolti citromlével is működhet, de leginkább ez a belefacsarom a vízbe a sok citromot, és megiszom. Közvetlenül étkezés után érdemes egyébként.
Beleeshetünk abba a helyzetbe is akár, hogy mondjuk hozzá kell nyúlnunk ezekhez az emésztés segítő tablettákhoz. A savakról mit kell tudnunk, és hogyan tudjuk esetleg csökkenteni?
Hát akinek ebben problémája van, az nyilván ne egyen olyasmit. Megint visszatérek a rágáshoz, a lassú evéshez. Az mindenképpen csökkenti ezt a fajta problémát. Hát akinek tényleg ezzel problémája van, az mit tudom, egy paradicsomosat, egy nagyon savanykásat, azokat ne egyen, de ez teljesen egyéni, tehát ezt pontosan nem fogjuk tudni. Az biztos, hogyha gyorsan eszünk, kevésbé rágjuk meg, akkor azért előfordulhat az, hogy így visszafelé indul el az egész, amit megettünk.
Most jó is, hogy visszacsatoltunk a rágáshoz, mert ezt végül nem fejtettük ki, hogy miért is olyan fontos az, hogy kellően rágjunk. Mi az, hogy kellően megrágni az ételt?
Gyakorlatilag péppé kéne rágni minden falatot. Tehát annyira péppé, hogy gyakorlatilag egy ilyen nagyon könnyen legyenlhető pempő legyen. Persze erre idő kell. Nem biztos, hogy mindig van rá idő. De nagyon fontos, mert már a szájban elkezdődik az emésztés folyamata, és megfelelően nyállal összekeverve könnyebbé válik maga az emésztésnek az a hosszú időigényes, energiaigényes folyamata, ami lezajlik a testünkbe, anélkül, hogy mi ezt befolyásolnánk bármivel is, mert egy csomó folyamat a testünkben automatikus. Egyáltalán nem foglalkozunk azzal, hogy és mi történik azzal a lekváros kenyérrel, amit megettünk, hogy abból hogy lesz majd valamiféle energia, hogy az hogy fogja tudni felhasználni a szervezetünk. Tehát ezek automatikus folyamatok, amiket avval tudunk segíteni, hogy nagyon-nagyon alaposan megrágjuk, és időt szánunk az evésre. Én tudom, hogy nagyon sok embernek nincs, legalábbis a rohanós hétköznapokon. De akkor érdemes akár egy kicsit kevesebbet is enni. Tehát mondjuk nem eszek meg egy egész zsömlét, csak egy felet, de azt nagyon alaposan megrágom. Nem leszek kevésbé jól lakott, mert a rászánt idővel meg avval, hogy jó alaposan megrágtam, avval egyszerűen egy kicsit jobban tudom segíteni az emésztést, és telítettebbnek érzem magam.
Az adagok kapcsán jutott eszembe, hogy tulajdonképpen mindig kicsit nagyobbat szedünk mindenből, vagy nagyobb a tányér, de szokták mondani, hogy egy kisebb tányérra lehet, hogy elegendő, mert amit látunk vizuálisan, ugye az egy kicsit becsaphatja a gyomrunkat.
Így van, igen. Gyakorlatilag saját magunkat tudjuk becsapni vele. Függetlenül attól, hogy én csinálom saját magamnak, kisebb tányérra teszek, az a lényeg, hogy tele legyen a tányér. És kész. Ha egy kisebb tányér van tele, az még ugyanúgy jó, mert azt látjuk, hogy tele van, viszont kevesebbet fogunk enni, kevesebb fölös energiát viszünk be, mint amire szükségünk van.
Azt mondtam itt a műsor elején, hogy a tradicionális ételeink azok nagyon cukrosak, zsírosak, stb. De egyébként ezek a hétköznapokban is jelen vannak. Hol tartunk egyébként most? Mi a helyzet dietetikus szempontjából a jelenlegi helyzettel? Mennyi beteg jön, vagy paciens jön?
Hozzánk igazándiból bejelentkezés alapján lehet jönni, mert mi kórházi dolgozók vagyunk, tehát mi a kórházi osztályokon dolgozunk, mindenki, a kolléganőim is, viszont külsős betegeket tudunk fogadni bejelentkezés alapján. Az látható mindig, hogy így karácsony környékén így elkezdenek fogyni az emberek, tehát a jelentkezések igazándiból, és aztán majd úgy január, február, tehát hogy tavaszodik, úgy egyre többen keresnek minket, de elég nagy számú a hozzánk fordulók.
Milyen problémával érkeznek? Túlsúllyal, emésztési problémák? Egyáltalán mivel lehet jönni?
Bármivel, igazándiból, tehát általában cukorbetegek vannak, inzulinrezisztensek, fogyni szeretnének, de akár egy műtét után érkeznek hozzánk, vagy gluténérzékeny valaki, vagy hisztaminintoleráns, tehát igazándiból elég széles a paletta, amivel meg vagyunk keresve.
Jól látni esetleg azt a részét, amit említettünk itt a műsorban, hogy a cukorbevitel egyre több az embereknek?
Nem tudom, hogy egyre több, mert azért mindenhonnan az folyik, hogy ne együnk cukrot. Ennek ellenére rengeteg mindenben van rejtetten is cukor, tehát biztos, hogy nagyon sokat. Itt muszáj arra visszacsatolni, hogy igazándiból az elhízást az a cukor fogja okozni, és nem a zsír, mert a zsír az így önmagában nem csinálna semmi rosszat velünk. A felesleges cukorból lesz zsír a testünkben, és aztán az látszik is előbb-utóbb itt ott a matkének hova rakódik le, tehát a fölös cukor az. Pont a folyadékfogyasztásról beszéltünk, hogy az előbb, meg az üdítőitalakról, meg ilyenekről. Na most ezek azok, amik nagy mennyiségben fogyaszt, biztos, hogy felesleges cukrot visznek be, illetve növelik a zsírpárnáinkat. Pont ez, és ezért aktuális ugye ez a kérdés. Én alapvetően azt mondanám, hogy mindenki azt tegye le, vagy azt abból fogyasszon kevesebbet, és akkor már nagyon sok mindent tudott tenni saját egészségéért.
A vízbevitel, azt már említettük, hogy az a legjobb tulajdonképpen a szervezetünknek, de miért van ez így? Segíti az emésztést? Miért jótékony hatású a szervezetünkre?
Vízből vagyunk. Hogyha mondjuk egy ilyen, hát bőven a derék fölött beállnánk egy medencébe, egy kádba, akkor az a leginkább, az szimbolizálja leginkább, hogy mennyi víz van a testünkben. Kb. Annyi, amennyit befed a kádban a víz. Tehát eleve ezért van szükségünk rá, mindenhez ezt használja a szervezetünk, de hát méregtelenít, tisztít, ürít, mert hogy avval a vízzel nagyon sok mindent ki tud takarítani a szervezet.
Emésztési problémákat már említettünk ugyan, de itt pont a vízbevitel kapcsán kérdezem, hogy mennyiben számít mondjuk akár egy ilyen székrekedés esetén?
Nagyon sokat. Elégtelen vízfogyasztás esetén elég gyakori a székrekedés, de azért nem feltétlenül, tehát nem vagyunk egyformák, tehát mindenki egy kicsit másképp reagál a dolgokra, más szeretünk, másképp használjuk föl, de az biztos, hogy nagyon erősen befolyásolja. De az is befolyásolja, hogy mennyit mozog valaki. Ugye az előbb mondtam, hogy egy sétánál minden izmunk megdolgozódik, és azzal is sétálunk, azzal igazándiból itt a hasizmok is, amik hatással vannak a belekre, tehát az is. Tehát elég összetett probléma mondjuk a székrekedés, de például az, hogy kevés vizet iszik valaki, az alapvetően befolyásolja ezt a dolgot.
Mit jelent az, hogy kevés vizet iszunk? Mennyi az elegendő, vagy van ebből túl sok?
Ez személyre szabott. Tehát az, hogy mondjuk nő, férfi, mennyi munkát, fizikai munkát végez, vagy ülő munkát végez, gyerek, milyen hőmérsékleten van, ezek eleve befolyásolják, de azért az a 1 liter, 1,5 liter víz, tehát csak a vízről beszélünk. Aztán ez lehet több is. Tudok olyat, akik nagyon-nagyon sok vizet isznak, na a túlhidratáltság sem jó, tehát nem kell azért 4-5 liter vizet meginni, még akkor se úgy érezzük, hogy szomjasak vagyunk. Egyébként Nagyon sokszor szomjúság van annak a hátterében, hogy ettem az előbb, és akkor már megint ennék valamit. Más is lehet a háttérben, de az is lehet, hogy csak szomjasak vagyunk, és akkor azt hiszük, hogy ennünk kell. Az a kifejezett szomjúság érzés, az azért egy viszonylag nagy vízveszteség után jön, amikor már azt mondjuk, hogy tényleg most nekünk mindenképpen víz kell.
Tehát már alkalmanként akkor is eszünk, hogyha amúgy szomjasak vagyunk, vizet kellene indulni.
Igen, igen. Az a legjobb mérce, vagy legalábbis a legjobb javaslat, hogy mondjuk, ha egy 2 decis poharat nézünk, akkor 8 2 decis pohárral érdemes meginni. Én is poharazok otthon, itt megvan egy 1,5 literes üvegem, és akkor azt szoktam meginni. Tehát, hogy azzal elég jól lehet számolni. Egyébként is riasztó lehet, főleg időseknek, hogyha azt mondjuk, hogy és itt egy 1,5 literes flakon, és ezt mind meg kell inni. Bevallom őszintén, nekem is riasztó lenne. Most miért kell nekem ennyi vizet meginni, mert úgy ijesztő.
Megint a látvány.
Igen, a látvány. Tehát érdemes eladagolni. Vagy aki nem jut eszébe, mert nem jut eszünkbe, akkor mindenhova lehet tenni egy poharat, vagy nem tudom, egy kiragasztani, hogy víz, vagy valami ilyesmit, de az biztos, hogy ez a minimum, ami szükséges.
Lehet, hogy valaki eldöntötte, hogy ő szeretne kicsit egészségesebb ételeket az asztalra tenni. Ők mivel járnak jól? Miből tegyenek többet az ünnepi asztalra?
Hát zöldségféléből. Tehát alapvetően zöldségféléből, illetve mindig olyasmiből, amit jól meg kell rágni. Visszacsatoltunk a rágáshoz. Tehát amit jól meg kell rágni, ezek alapvetően a zöldségek, savanyúságok, némi gyümölcs, nem sok, de azért némi gyümölcs, magvak, ezek azok, amiket tényleg jól megrágunk, és ha ezeknek az aránya egy kicsit több, akkor már jól járunk. Rágás több időbe kerül megenni azt a valamit, amit éppen eszünk, mert több zöldség van hozzá, vagy magok vannak benne, akkor hamarabb, kevesebb étellel megterik a hasunk, és hamarabb fogjuk azt érezni, hogy jól laktunk.
Az előbb elhangzott, hogy ilyenkor kevesebben jönnek a páciensek, és akkor mondjuk itt tavasz felé érkeznek többen. Most itt pont az újévi fogadalmak apropóján kérdezem, hogy itt általában azért megfogadják az emberek, hogy na most akkor még a karácsony, meg az ünnepek lemennek, akkor itt még nem, de majd január 1-től, vagy januártól már én majd életmódot váltok. Ez mennyire gyakori még?
Ezzel így nem szoktunk találkozni, tehát úgy, hogy valakiben jó, ezt fogadtam, azt fogadtam. És egyébként is az a tapasztalat a fogadalmakkal, hogy hát ha valaki túl nagy célt tűz ki magad, nagy a falat, amit meg le akar nyelni, akkor az nem szokott sikerülni. Érdemes reális célokat kitűzni. Tehát nem azt, hogy mit tudom én, nyárra úgy fogok kinézni, a karcsú leszek, mint a Barbie baba, mert egyszerűen ez valószínűtlen. De reális célokat, például eddig rohanva ettem, most rászánom az időt, és lassan fogok enni, és rágok. Új szokás kialakítása körülbelül 3 hét. 3 hetet rá kell szánni. Amikor az embernek új szokása kialakult, akkor az az én szokásom, ezt én így szoktam, onnan lehet megint változtatni, tehát jön a következő lépés. Egyszerre érdemes 2-3 apró dolgot megváltoztatni, mondjuk egy életmódváltásnál is, nem mindent felborítani teljesen, és akkor betartható és követhető, és valószínűleg akkor maga az újévi fogadalom be is tartható.
Tehát akkor emiatt buknak el az emberek?
Hogy hát valószínűleg, igen.
Kicsit többet vállalnak annál, mint ami reális célként kitűzhető.
Igen, valószínűleg igen. Tehát, hogyha valaki mondjuk lavornyi ételeket eszik, biztos van ilyen, tehát lavornyi ételeket eszik, és ő azt mondja, hogy most nem, január 1-től, másodikától, mit tudom én, csak egy ilyen kis műzléstányit fogok enni. Na hát ez egészen biztos, hogy el fog bukni. Tehát ez valami olyan sziklaszilárd jellemnek kell lenni, vagy hátulról valaki ott áll géppisztolja, szóval egyszerűen nem, ez nem szokott működni. Tehát, hogyha eddig valaki lavorra levett, akkor váltson egy kisebb lavorra először.
Akkor folyamatosan csökkentsük mondjuk az adagunkat, és akkor talán úgy már vissza tudjuk fogni magunkban ezt a késztetést.
Igen, én azt gondolom, hogy sokkal könnyebb úgy, hogyha nem. Tehát nem nagyon drasztikusak a változások, és nem olyanok, amiket nem tudunk megcsinálni. Tehát mondjuk lavornyit evett sült krumpliból, meg hamburgerből, és én meg azt mondom, hogy én innentől kezdve csak zöldséget eszünk, meg egy kis húsit mellé, vagy tojást, vagy valami ilyesmit, és abból is csak egy műzléstálkányit. Hát, ez nem betartható.
Egyébként, hogyha már valaki szeretne életmódot váltani, előfordulnak ezek a szélsőséges próbálkozások, lébőt, kúra, stb., hogyan fogyjunk le gyorsan és könnyedén. Mit okoz a szervezetünkben az, ami mondjuk tényleg csak ilyen leveket viszünk be?
Ez egy pár napig teljesen jó. A böjt az egyébként is nagyon jó. Létezik ez az intervallumos böjtölés, amit én is már 4 éve csinálok, tehát igazándiból ezek tényleg nagyon jók. Ha kell, akkor majd kitérek ezek az előnyeire. Tehát egy pár napos böjtölés az mindig rendben van, de az biztos, hogyha valaki drasztikusan visszaveszi az addig bevitt kalória mennyiséget, vagy az energia mennyiséget, mondjuk evett, mit tudom én, teljesen normális módon, és most annak, amit tudom én, 20%-át eszi meg, akkor egy darabig elkezd fogyni nyilván, mert sokkal kevesebb, de a testünk az elég okos, és visszaáll egy alacsonyabb üzemmódra, amikor nem lesz fogyás, mert van egy alap energiamennyiség, ami arra kell, hogy létezzünk. A létezés alatt azt értem, hogy működjenek a szerveink, és fussanak az információk agyból ide-oda és visszajelzések. Ez ehhez kell, hogy ha az nincs meg, akkor mindenből vissza fog venni a testünk, és nem lesz fogyás.
Egyébként ez az intervallumos böjt, ez miből áll? Pontosan?
Igazándiból az intervallumos böjtölés az azt jelenti, hogy van egy időtartam, jelen esetben nálam általában ez a 8 óra, ami 8 óra időtartamon van, hogy egyek. És utána van 16, amikor nem eszem. Ennek aztán vannak olyan változatai, hogy 4 óra evési idője van, és 20 semmi, van olyan, hogy 10 óra evési idő, és 14 semmi, tehát ez változik. Az biztos, hogy az alatt a nálam körülbelül 16 óra, amikor nem eszem, akkor van a testemnek arra ideje, hogy elvégezze azokat a feladatokat, amiről egyébként az embereknek nincs tudomásuk, tehát épít, méregtelenít, regenerál, növeszt, és ilyeneket, tehát hogy amikor nem kell az emésztéssel foglalkozni, mint mondtam, energiaigényes folyamat, akkor tud másra figyelni, és tud mással foglalkozni. A testünk az igazándiból olyan, mint egy jól megtervezett gépezet, vagy mint egy program fut tőlünk teljesen függetlenül. Egyikünk se gondolkozik azon, hogy vere a szíve, veszi a levegőt, mondjuk nő le a haja, vagy lehorzsolta a térdét, és hogy nől oda a bőr megint, vagy ez hogy fog beengedni, ezek így automatikusan mennek. Amikor böjtölés van, nem terheljük azzal, hogy emészteni kell, akkor ezekre mind sokkal jobban, tehát ezekre jobban jut idő, meg energia.
Még egy dologra szerettem volna kitérni, és itt pont az ünnepi körhöz kapcsolódva, hogy az evés egyébként valahol egy ilyen örömszerzési forrás is.
Az biztos, igen, egy jó étel, egy jó társaságban, de akár egyedül is, az valóban öröm. Csak tényleg nem mindegy, hogy. Tehát nem mindegy, hogy oda dobálom az asztalra, vagy a tálcámra, beülök a tévé elé, és aztán nézem a tévét, kapcsolgatok, eszek, iszok, nem is figyelek oda, már egy fél órája csak tömöm magam, vagy pedig tényleg gondot fordítok arra, hogy tálalom magamnak, akkor is, ha egyedül vagyok, hogy odafigyelek arra, hogy tegyek oda rágni való dolgokat, amik mindenképpen segíteni fognak, hogy arra szoktatom a számat, saját magamat, hogy rágjak, és még csak nem is haragszom a tévére annyira, mert én is nagyon sokszor a tévé előtt vacsorázok, vagy uzsonnázok, mert a 4 óra felé szokott lenni, de nem haragszom rá, csak tényleg maga az evési idő, meg az evési körülmények legyenek olyanok, hogy adjuk meg a módját, de ne csak az legyen, hogy betoljuk a szánkba azt a nem tudom hot dogot, hanem tényleg adjuk meg a módját, rágjunk, legyenek rágni való ételek. Ha túlettük magunkat, akkor megígyünk egy kis citromos vizet.
Akkor valóban igaz, hogy az vagy, amit megeszel?
Igen. Igen. Hát ebből épülünk. Ezt használja fel a szervezetünk ahhoz, hogy azt a számtalan milliónyi folyamatot, amit neki le kell vezényelnie, ahhoz energiát szolgáltasson, tehát ez az ételünk, illetve az ételekben, és főleg a zöldségekben, vagy némi gyümölcsben fellelhető mindenféle olyan anyagok, mint a vitaminok, a nyomelemek, az ásványi anyagok, ezek bejussanak a szervezetünkbe. Ennélkül nem fogunk élni, tehát végül is enni fontos, ezt tudjuk.
Akkor lehet, hogy újévi fogadalomnak jó lesz az, hogy kicsit lassuljunk le, és lassítsunk a rágáson, az evésen.
Igen, mindenképpen. Tehát az annyira fontos, én el szoktam mondani a betegeimnek, ha fent vagyok osztályokon, hogy tényleg ezzel sokkal kevesebb, legalábbis emésztő szervet illető probléma sokkal kevesebb lenne, hogyha kicsit megadnánk ennek a módját, ha lassabban ennénk, hogyha rágnánk. Thank you.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában Lázár Eszterrel, az Egri Martkot Ferenc Kórház vezető dietetikusával beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és technikus kollégám Fehér József, valamint az adás szerkesztője Beresz Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Beburkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,1,